lelki próbáinkban légy velünk, Istenünk, hiszen Te ismered és tudod, hogy milyen sok minden akadály lehet a mi életünkben, ami eltorlaszolja bennünk a veled való élő kapcsolat lehetőségét. Így kérjük, hogy most szenteld meg gondolatainkat, szenteld meg érzéseinket. Látod, hogy mennyi minden megterhel e világban, és mennyi minden elveszi a türelmünket, a figyelmünket, és az erőnket is, és oly sokat tudunk aggódni, félni és szorongani a jövőtől, és már a jelenben is annyi minden van, amely próbálja elvenni a hitünket, a nyugalmunkat, és azt az áldást, amit te akarsz nekünk adni. Adj nekünk tehát türelmet most, hogy a hitben láthassuk azt, hogy e világ és annak minden dolga mulandó, és van benne e világban örökké való, az, amit neked adunk, az, amit tőled kapunk, az az élet, amelyre te hívtál el bennünket. Így kérjük, hogy add, hogy felfedezzük nap mint nap a te jelenlétednek a gazdagságát, és hálát adjunk azért a hitért, életért, lehetőségért, amit te adsz nekünk minden nap ajándékba. Légy tehát itt jelen közöttünk, és taníts bennünket. Amen. Jelenések könyvéből olvasom Istenünk igéjét, a 19. fejezetből az első 10 verset olvasom. Tehát Jelenések 19, első 10 verse. Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben. Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom, ami Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, halleluja, felszáll a füstje is örökkön örökké. Ekkor leborult a 24 vén, és a 4 élőlény imádták Istent, aki a trónuson ül, és így szóltak. Amen, halleluja. És megszólalt egy hang a trónus felől. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője. Felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd. Szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. És kiemelném ez egyetlen egy mondatot. Az Istent imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Jelenések könyvében bepillanthatunk abba, hogy mi történik ugye a mennybe. Azt hiszem, hogy ez az emberek számára vonzó dolog, hogy mint egy ablakon keresztül, a prófétai látások keresztül benézhetünk abba a világba és abba a valóságba, amely előlünk el van rejtve. Lehet, hogy profának például, de nem tudom, hogy ki szeret kukucskálni. Senki. Vagy ki az, aki kíváncsi természetű közülünk? Emberi természetünknek az egyik jellegzetessége az, hogy az ember szereti kutatni ugye a titkokat, és hogyha arról van szó, hogy valahova betekinthet, akkor hát megteszi. És úgy mond az Isten ezt a fajta szemérmességünket most félretolja, és azt mondja, nézzetek be. Lássatok be abba a titokba, amely majd lesz. Azt hiszem, fontos dolog az, hogy az Isten elrejti a jövendőt, ezt tudjuk az Istenről, hogy az isteni gondviselés elrejti a jövendőt előlünk. Miért rejti el? Mert a jövő ismerete valamilyen szinten megronthatja a jelenben való életünket. Mert ha én tudnám, hogy holnap mi történik, vagy holnap után mi történik velem, ugye? Vagy mondjuk két-három év múlva mi történik velem, és majd elmondja nekem az Isten, ahhoz igen erősnek kell lennem, ha tegyük fel, olyan dolgokat tudok meg, amit nehéz lenne nekem lélekben elhordoznom. Tehát ilyen szempontból a jövő az valamilyen szinten egy lezárt dolog, de ez nem azt jelenti, hogy az isteni látásban és az isteni gondviselésben az a jövő az nem lenne ismert. És a jelenések könyvében pont ez az igazság bontakozik ki, hogy az Isten kijelenti ugye az eljövendőben bekövetkező dolgokat az ő szolgáinak azért, hogy lássák a nagyobb összefüggéseket, hogy az isteni akarat és gondviselés végig kíséri ugye az emberiség történetét. A nagyobb kulcsfontosságú események az Isten kezében vannak. Ez egy örök bizonysága, azt hiszem, a református hitben élő embereknek, hogy azt úgy tekintünk mi is az Istenre, mint a történelem urára. De azon belül pedig a jelenések könyve arra is figyelmeztet, hogy itt ugye gyülekezeti megközelítéssel indul a jelenések könyve, a gyülekezeteknek írnak levelet, hogy mondd meg ugye a gyülekezet szolgáinak, hogy mire figyeljenek oda. Másrészt pedig azt is látjuk, hogy az Isten az ő választottai felett is úgymond örködik. És a világtörténelem eseményei és viszontagságai közepette, a nagy kataklizmák, a nagy feszültségek, a nagy háborúk közepette, végig láthatjuk azt, hogy az övéit megtartja, és arról szól a jelenések könyve, hogy végig viszi az ő megváltó tervét és akaratát, és nem kell félni. Ugye az alapvető dolog az, hogy az ember fél a bizonytalantól, az ismeretlentől. És ilyen szempontból az ember fél az jövőjétől is. Van az emberben egy szorongás. A jelenések könyve ugye úgy kezdődik, hogy mindjárt az első gondolatoknál, hogy boldog, aki olvassa a jelenések könyvet. És megtetjük a kérdést, hogy miért boldog az, aki olvassa. Annyi minden van ugye benne, sok minden, amit nem értünk, sokfajta kép van benne, szimbolika, sok csapás van benne, nyomorúság van benne, annyi minden váltakozik ebben a jelenések könyvében, hogy az ember azt mondja, hogy hát nem lesz könnyű a jövendő, hogyha mindezek beteljesednek, és mégis azt mondja, ugye a Szentíró, hogy boldog, aki olvassa. Miért? Mert egy olyan tudás és olyan bizonyosság birtokába kerül, amely meg fogja őt védeni attól a félelemtől, ami az ember szívében ott van, amikor a jövőjére gondol. Isten nem rózsaszín jövendőt fest az övéi elé, hanem azt mondja, hogy bizony kicsoda, aki majd megtartatik, és bizony nagyon nehéz idők jönnek. De ezt nem azért mondja, hogy mi féljünk ettől, hanem pont fordítottja. Azért mondja el, hogy amikor majd ott leszünk, vagy lesznek olyanok, akik átérik, nem biztos, hogy mi, de már mi is érzékelünk valami feszültséget ebből, akkor, amikor bekövetkezik, akkor ne féljetek, hanem legyen hitetek. Mert ez az, amit elvesz tőlünk igazából az események sodra, hogy amikor benne vagyunk az eseményekben, az életünkben is így van, amikor benne vagyunk az eseményekben, akkor próba alatt vagyunk. Megpróbáltatik mindaz, amiben hiszünk. Ugye? És hogy hogyan cselekszel, hogyan gondolkodsz, az mindig krízis helyzetben nyilvánul meg. Karosszékben könnyű mártírnak lenni, ugye? Könnyű elgondolni, hogy én mit meg nem tennék az Úrért. De amikor ott vagyok egy éles helyzetben, akkor vállalom-e, vagy meg tudom-e tenni, amit meg kell. Másrészt pedig felszabadítanám azért a karosszékban ülőket, hogy lehet, hogy a karosszékben azt mondod, hogy én nem. Én nem tudnék ilyen erős hittel lenni. És lássál csodát, lehet, hogy pont te leszel az, akinek meg lesz abban a pillanatban a hited. Mert ez nem úgy van, hogy előre el tudom én dönteni, hanem ez kegyelemből adatik nekünk, és ezt kell világosan látnunk, hogy még a mi alkalmasságunk is az Istentől van, és nem lehet előre magunkra sem vonatkoztatni, akár negatív dolgokat is, hogyha mi az Istenéi vagyunk, akkor legyen annyira nyitott az életünk, hogy elhisszük azt a pozitívumot, mert ez is nagyon fontos, amit Isten kijelent a jövendőről. Azt mondja, hogy aki az enyém, azt én megtartom, és annak meg lesz az üdvössége. Tehát pozitívan tekintünk, úgymond egy negatív jövőkép, mert nagyon nehéz nyomorúság lesz a világon, De mindezen közben benne pedig a hívő emberek és a választottak számára egy pozitív megtartatás van. Elrendelve az isteni gondviselés által. Tehát történetünk a legfelsőbb égben játszódik, a mennyben. És ott pedig hallelujázó sokasság hangjáról olvastunk, ahogy dicsérik az Istent, és azt mondják a magasságban, halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké. Az előző fejezetben gyászének hangzik, ez egy dicsőítőjének a mennyben. Előző fejezetben gyászének volt, hogy a Babilonnak a pusztulása miatt gyászének, egy siratóének, hogy Babilon elpusztul, ugye az Isten ellenes hatalomnak a szimbóluma, a Babilonnak a pusztulása. Miért is kell dicsőíteni az Istent? Ugye azt mondja Jézus Krisztus, az az örök élet, hogy megismerjük az Istent. Vagyis az örök élet, szokták azt mondani, hogy felleszünk, amelyben unatkozni fogunk, mert mi lesz ott? Hát most ott leszünk mi, és nézzük az Istent, és hogy ez nem egy unalmas dolog? Vagy dicsérni az Istent? Itt pedig arról láthatunk, hogy valamilyen kitörő öröm van az Isten jelenlétében. Az Isten dicsősége annyira betölti a mennyet, hogy ez a dicsőítés folyamatos. Tehát nem tudnak belőle kifogyni azok a mennyei lények, amelyek ott vannak Isten jelenlétében. Az Isten dicsőségének hatása alá kerülnek, és nem tudnak, most ezt pozitív értelemben mondom, nincs ennél hatalmasabb és nagyszerűbb dolog, mint az, hogy dicsérhetik az Istent. És ez nem egy kényszerűség, hanem ez belülről fakadó erő, amely árad a mennyből, és kifejezésre is jut, és ennek az ismeretébe helyez bennünket a jelenések könyve, ami azt jelenti, hogy az imádásra és az imádatra egy kicsit más fogalmunk van. Vagyis elhoz bennünket oda, arra a szintre, hogy mi is a mennyei dicsőségnek valamilyen fajta előízét megérezzük, és lehozzuk ebbe a szürke világba, amikor mi körbenézünk, és lehet, hogy nem látunk semmit, amiben fel tudnánk oldódni, és fel tudnánk szabadulni, hogy dicsőítsük ugye az Istent, akkor menj be, emeli most a tekintetünket, és azt mondja a Szentírás, hogy nézd az örökkévaló Istent, nézd azt, aki a trónon ül, aki a mindenség ura a lelkedben. Nem kell, hogy testi alakot láss. Nem kell, hogy valamiképpen elképzeld, hanem lélekben hangolódj rá arra az Istenre, aki most is ott ül azon a trónon, és mi tudhatunk őről? Azt tudhatjuk, hogy az üdvösség a mi Istenünké. Az üdvösségről mindig úgy szoktunk beszélni, hogy miénk az üdvösség, ugye? Nekünk adta az Isten. És az üdvösségről úgy beszélünk, mint a választottaknak a jutalmáról, az örök élet ajándékáról, a bűnbocsánat ajándékáról, az üdvösségről. És milyen érdekes, hogy itt ugye azt a képet használja a Szentírás, hogy az üdvösség, vagyis az üdvösség egyedül az Istené. Tehát ezt nagyon jól tudni, hogy Istené az üdvösség, ami más szavakkal körülírva azt tudnám mondani, mit jelent az üdvösség. Hogyha ezt a szót megnézzük a Szentírásban, akkor azt jelenti, hogy szabadulás, vagy szabadítás, tehát az az Istené, a megmentés. Egyedül az Istennek a privilégium, a szabadítás, a megmentés, a megtartás is ezt a szót fejezi ki, és az őrzés. Ezért dicsérik az Istent, hogy az övé a szabadítás, a megmentés, a megtartás és az őrzés. Miért? Mert az egész világ éppen most recsegve, ropogva múlik el. És van valaki, aki birtokolja ezt az erőt. Hogy meg tudja tartani az embereket. Meg tudja tartani az övéit. És amikor minden dicsőség, a Babilonnak a dicsősége porba hull, vagyis ami a világban egyáltalán láthatóvá vált legnagyobb dicsőség, amit az emberek építettek a saját erejükből, a saját hatalmukból, a saját nagyravágyásukból, ez Babilonnak ugye a szimbóluma, ez éppen akkor omlott össze. Tehát mindaz, ami eddig dicsőséges volt a Földön, annak is meg kell hajolni az Isten dicsősége előtt. És mit jelent az igazi dicsőség? Milyen képet használ a Szentírás? A dicsőség az tekintélyt jelent, hogyha ezt a szót megnézzük. Istené az egyedüli tekintély, nincsen annál hatalmasabb, mint az isteni tekintély, ővé ezért a rang és a méltóság. Ugye, hányan és hányan indulnak el az, hogy legyenek valakik, vagy ugye megnyerik az egész világot, a hatalomért folyó harc, vagy közhely, de ugye az emberek, népek össze, vagy háborúztak azért, hogy a hatalomért, azért a dicsőségért, hogy ki lesz az erősebb, ki tud többet birtokolni, azért, hogy felosszák a világot az ő akaratuk, tervük és céljuk szerint. És azt mondja ugye a mennyei kar, hogy mindez a dicsőség és hatalom, amit az ember ugye magának próbált megragadni, és magának próbált megszerezni, az az Istené végső soron. És ezért dicsőítik őt. És még az erő is. Nagyon fontos az erő, mert itt azt jelenti a dynamis, hogy erő megnyilvánulás. A teremtő erő és az Istentől jön. Tehát a Jelenések 12.10-ben olvashatjuk azt, hogy most lett meg az idősség és az erő, ami Istenünknek országa, amikor a vádoló, vagyis az ördög levetetett a mennyből, levetetett a földre. Ezt a Jelenések 12.10-ben mondja a Szentírás. A vádoló pedig, amikor levetetett, az azért nagy öröm, úgymond a mennyben, az Isten országában, mert ő éjjel és nappal vádolta a választottakat. Ezt el sem tudjuk képzelni, vagy bele sem tudunk gondolni, hogy van ugye a vádoló, aki ott van az isteni szférában, aki éjjel és nappal vádolja folyamatosan az Isten választottait. És hogyha nézzünk az életükre, akkor azt mondhatjuk, hogy joggal. Mert van az életünkben olyan, ami nincsen rendben, ugye? Vannak dolgaink, amelyekről tudunk, hogy nem helyesen járunk el. Kegyelemben vagyunk, és milyen érdekes ez, hogy az isteni kegyelem annak ellenére, hogy úgymond vádolnak bennünket, mindig újból és újból segít bennünket, és átvész a különböző nehézségeken. Sőt, nagyon szép kép az, amikor levettetik a mennyből, a mennyei magasságból a sátán, és elvétetik neki ez a hatalma, hogy ő vádolja a választottakat. Tehát megszünteti Isten ezt a vádolást. Következő dolog még, amit megnyilvánul előttünk, az, hogy a Babilonnak még kellett megszűnnie, vagy legalábbis romba dőlnie, és az Isten megsemmisítette a Babilont, vagyis a világnak mindazt az erejét és hatalmát, amely által megrontja az embereket. Tehát gonosz, negatív képez a Babilon, ugye a nagy parázna, aki ott van, ül a tengeren, a népek sokasága fölött, és uralkodik rajtuk, és megrontja a Babilonnak az erejét, és összetöri azt, aki a megrontó. Azt rontja meg az Isten. Aki megrontja az Istennek a választottait, vagy a kiválasztottakat, aki félrevezeti az embereket, azt az Isten megrontja. Azt az Isten összedönti. Azzal szemben megy az Isten, és ezt a munkát láthatjuk az üdvtörténetben, hogy az Isten megrontja azokat, akik az ő szeretteit, és akik az ő választottait, és akik a világot, és az embereket, a teremtett világot is megrontják, azoknak ugyanaz a sorsuk lesz, mint amit úgymond ők adtak. Ugyanazt a mércét kapják vissza. Láthatjuk még a mennyben, hogy ott van a 24 vén, ott van az Isten élő trónja, amely a 4 élőlényből áll, ez is egy nagyon érdekes szimbólum, hogy most nem mennék bele. És ott ül a trónuson maga az örökké való, és akkor mondják ugye a trónuson, hogy dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Tehát nagy dolgokba kell gondolkodnunk, hogyha az Isten dolgait nézzük. Mi nagyon sokszor picinke kis dolgokba szűkítjük be az Isten hatalmát. Ugye kérünk valamit, ami persze nekünk nagy dolog, és nagyon fontos a mi életünkben, hogy ez meglegyen, vagy ne legyen. De a Jelenések könyve kitágítja a nézőpontunkat, és egy hatalmas perspektívát ad, és azt mondja, hogy ne legyetek oly kicsinyhitűek, hogy az Istennek a nagyságát és dicsőségét beszűkítsétek és bezárjátok úgymond a hétköznapok apró eseményeiben, hanem lássátok az üdvözítő nagy tervet, lássátok az életnek a nagy ívét, mert akkor nem lehet tőletek elvenni az igazi értéket és kincset. Mert ugye azt az embert lehet a legjobban megtörni, akit a mindennapok apró dolgaiban lekötünk. És csak erre figyeljél, csak ez legyen az életed, már nem tudsz, mert nem tud az ember nagyobb ívben gondolkodni, nem látja az összefüggéseket, hanem csak az apró és a kicsi dolgokban lekötött emberi élet, tehát lehet a legjobban félrevezetni. Ugye szokták mondani, hogy az orrunknál fogva vezetnek. Ez az a típusú félrevezetés, ami ugye a világban is valamilyen szinten megvan, hogy a nagy egészről semmit nem tudunk, viszont az apró kicsi dolgokat mindig cseppegtetik, hogy na most erre figyelj, arra figyelj, na most ez a fontos, ez most ezt teszi tönkre a te életed, most ettől féljél, most ide kell menned, vagy oda kell rohannod, na most ez lesz, és mindenki rámered arra az egy dologra. Az isteni kijelentés pedig azt mondja, hogy emeld fel a tekinteted Istenre, persze te is benne vagy a világban, de ezáltal megóv bennünket attól a fajta látás beszűkülésről, ami által mi félrevezetett emberekké tudunk válni. Nem tudunk felülemelkedni a dolgokon, és az isteni dinamisz és az isteni erő nem tud átemelni bennünket olyan dolgokon, amelyeken át kell mennünk, igaz? De úgy kell átmennünk, hogy legyőzve ezeket a dolgokat, nem belegabajodva, lesüllyedve alá, nem letaglózva ugye a világ dolgaitól, hanem mint megszabadítottak. Mint akik üdvözítettek, mint akiknek reménységük van, hogy az isteni a bosszúállás, isteni a hatalom, ővé a legnagyobb erő. És milyenné válik akkor az ember, hogyha egy ilyen Isten képe van? Milyenné válik az az ember? Erőssé válik. Erőssé válik, hogyha én nekem ez az Isten tudatom ott van a középpontomban, akkor én a mindennapokban én egy gyenge, olyan ember vagyok, aki nem meri elkezdeni a napját, vagy olyan ember vagyok, aki szorongok egész nap, mert inkább úgy gondolom, hogy azért vagyok én szorongó ember, mert nem látom az Istennek a dicsőségét. Mert látom azokat a félelmeimet, látom azokat a világban levő erőket, amelyek azt mondják nekem, hogy te pici vagy. Te nem tudsz ezekkel szembe menni. Te egy kiszolgáltatott ember vagy. Sok mindennek, és ezért az emberek elveszítik a saját akaratukat is, vagy nem jól használják már az akaratukat is, és elveszítik a hitüket is. Mit jelent tehát az imádat, akkor, hogyha így nézem? Mit jelent az imádat? Az imádat az az, amikor az ember rádöbben lényegében a saját életének is az értékére, értelmére és céljára, csak Istennel egyé válik. Ez az imádat a 24-vén azért borul le ugye az Isten dicsőségében, és azért történik ez a nagy hallelujázás a mennyben, mert ott élet van. Mert ott élet van. Élet van, és ez az élet, ez teljes, erős ez az élet, ez tudja, hogy kiben hisz, tudja, hogy most a világ ura ül ott a trónon, és nem kell félni. Nem kell félni, dicsőíteni kell őt. És hadd mondjam ezt, hogy ez az élmény, ugye azt mondjuk, könnyű a mennyben. Hát de mi itt vagyunk. Miért iratott meg? Azért, hogy hozzuk le hitáltal és lélekben az ember a Szentlélekkel való kapcsolatában rácsatlakozik erre, és lelkében ott van ő is. Nem tudom, érthető, amikor nagyon nehéz pillanataink vannak, akkor azt szoktuk mondani, vagy kísértésekben vagyunk, vagy nehéz sors helyzetekben ugye az ember mit tegyen? Kérjünk 20 tanácsot különböző szemétől, és utána évődjünk, hogy vajon most melyik a jó út. Ez is egy jó megoldás. Vagy üljünk le csak magunk, és csak magunkra figyeljük, hogy mi az, amit mi szeretnénk, és döntsük el. Ez is egy út lehet. De igazából itt a Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy néha ki kell törnünk ebből a csapdából, amiben vagyunk, és azt át kell adnunk önmagunkat az Istennek, imádás formájában. És ezt hogy tudjuk megtenni? Úgy, hogyha az Isten, ami szemünkben nem ilyen picike, aki valahol van, és talán hallod az én hangomat, mert olyan szerencsétlennek érzem magam, hogy hogy azért elmondom, ami bennem van, de nem is nagyon hiszem, nem is nagyon érzem, hogy te jelen vagy, hanem bemegyünk egy ilyen jelenlétben, mint ami a Jelenések könyvében van, és azt mondjuk, hogy az Isten hatalmas nagy úr. És ha én most lehajulok, és akár a szobában leborulok, akkor én az ő trónja előtt borulok le, aki mindenek felett uralkodik. És nekem már ez önmagában is maga a csoda. És hogy most megadja a kérésemet, vagy nem adja meg, de az a jó, hogy hozzá tartozom. És ezáltal felszabadulok, megszabadulok attól a félelemtől, amely igazgatja sokszor az életemet, amely aggódásnak is nevezhetjük. Jó. Még egy utolsó gondolat, és akkor befejezném, hogy minket az Isten egy hatalmas nagy mennyegzőre hív. Mi menetlen vagyunk lényegében. Az életünk egy lakodalmi menet. Lehet, hogy ezzel nem gondolkoztunk. De hogy igazából azt mondja, hogy az ő választottai majd ott ülnek a bárány mennyegzőjén. Vagyis mi egy mennyegzőre vagyunk hivatalosak. Egy öröm lakomára vagyunk hivatalosak. Tehát, ha a násznép átmegy, ugye mindazon a nehézségen, amit az életben végig kell vinni, azért ezt úgy tegye, hogy ő végül is egy esküvőre megy. Egy esküvőre készülve, ugyanakkor az Istennel egyé válunk, és Jézus Krisztussal egyé válunk a megváltásunk megértése pillanatában, az azt jelenti, hogy Isten országa bennünk van, a bárány mennyegzője pedig azt a képet szimbolizálja, hogy Istentől kapott üdvösségünk ünnepe. Ez egy hatalmas nagy boldogság és ünnep, amikor kiábrázolódik a mi szabadításunk. Isten tehát szövetségre lépett az övéivel. Ez pedig a házassági szövetséghez hasonlítható, a hűséghez. Hűséghez, Isten hűséges az övéihez, és Jézus Krisztusban, ugye Jézus Krisztus a vőlegény, az egyház pedig a mennyasszony. És átvisz bennünket sok minden nehézségen, hogy szeplőtelenül állítson majd ama napra, mint ahogy egy mennyasszonyt, amikor odaállítanak ugye a vőlegény mellé ama szertartás, akkor minden szépen előre el van készítve, és minden a maga ékességében áll meg azon a pillanaton. Tehát ezt is látni kell, hogy ne gondold azt, és ne gondoljuk azt, hogy ó, most semminek nincs úgy értelme és célja. Most készül a te mennyegzői ruhád. Van-e neked fehér ruhád? Ugye többször visszatér ez a gondolat a Szentírás, hogy van-e neked fehér ruhád? Megmosott-e téged ugye a bárány vére? Ismered-e azt az életet, amit a Krisztus hozott? Újonnan született ember vagy-e? Boldogok a hivatalosak, azt mondja a Szentírás, akik a bárány mennyegzőjére hivatottak. János tehát leborul az angyal előtt, amikor meglátja ezt a hatalmas nagy dicsőséget, és még egy figyelmeztetés, hogy azt mondja neki ugye az angyal, hogy amikor a hírt meghallja, akkor leborul előtt, és akkor azt mondja neki az angyal, hogy vigyázz, ne tedd, szolgatásod vagyok, és testvéreide is, akikben megvan Jézus bizonyság tétele. Mire figyelmeztetés ez? Aki, ha te mennyasszony vagy, akkor nem borulhatsz le úgymond más előtt. Nem borulhatsz le, hanem neked az Istennel való kapcsolatod az egyedüli tökéletes kapcsolat, amiben az imádatot kifejezed, és nem borulsz le más teremtmény előtt, hanem csak Isten előtt, aki a teremtő. Ez mindig különbség a Szentírásban. Teremtményt nem imádunk, csak a teremtő Istent imádjuk. És ez az, ami miatt Jánosnak azt mondja, hogy ne tedd, szolgatásad vagyok, mondja az angyal Jánosnak, ne engem imádj, hanem imádd, ugye, az örökké való Isten. És akkor itt van, hogy vigyázz, ne tedd, szolgatásod vagyok, és testvéreide is, akikben megvan a Jézus bizonyság tétele. Tehát az angyalok is csak szolgatársak, szolgálnak nekünk. Szolgálnak a mi javunkra. És nem kell imádnunk őket. Az Istent imád, mondja a parancs, mondja az angyali szó, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Mit jelent ez? A prófétai lélek bennünk is ott van. Benned is ott van. Az Isten szent lelke lakozik a te életedben. Akkor te is Krisztus üzenetét hordozó bizonyságtevő tanú vagy. És ezzel zárnám akkor a gondolatot, hogy legyen a mi életünk Krisztus üzenetét hordozó, bizonyságtevő, tanúságtevő élet annak ellenére, ami van. Mert nem akarok illúziókat mondani, minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden nagyon könnyű, ez sehol nem mondta a Szentírás, és én sem mondtam. Viszont az, amiről eddig beszéltem, és próbáltam behozni, az a dicsőség, az a valóság, ami az Istenből árad, az itt van velünk a prófétaság lelkén keresztül. És nekünk ebben kell nap mint nap, úgymond, és ebben lehet nap mint nap feltöltekezni, megerősödni. És igenis meg kell ráznia a mennyasszonynak magát. És rá kell döbbennie, hogy én nem aprózhatom, és nem futhatok el a nagy mennyegző elől mondván azt, hogy ó, hát ez hol van még, hanem minden nap egy kis készülődés, minden nap egy kis figyelem, mindennapi engedelmesség része a nagy lakomának, hogy majd oda megérkezve mindenkinek ugye meglegyen ez a maga jutalma, hogy ott ülünk majd egy asztalnál, a kegyelem asztalánál, és majd együtt mondhatjuk, és reménység szerint együtt mondjuk, hogy Isteni a dicsőség, övé az üdvösség, a hatalom és az erő, mert megtartott minket is, és mindenkit, akit kiválasztott Jézus Krisztusban. Ezért imádkozzunk. Amen. Mennyei Atyánk, Te ismered szívünket, erőtlenségeinket, és látod, hogy milyen sokszor az életünk összezavarodik, és látod, hogy a világnak mi sok ereje és próbálkozása van, ami által elveszi a figyelmünket, a hitünket, az odafigyelésünket, a dicsőítésünket. Annyi minden felmagasztalódik, és fontosnak tűnik. Most önmagadat állítottad a középpontba ígéden keresztül, a te hatalmadat, nagyságodat és jóságodat. Add, hogy a 24 vén példáját kövessük, akik leborultak előtted, és mindazokét, akik a mennyben dicsőítenek. Add, hogy gyarló emberi szavainkkal és érzéseinkkel is, de tudjunk mi is leborulni, és feloldódni, mindent odaadni neked, jövendőt, jelent, múltat, és a te kezedben letéve, most a te jelenlétedben időzni, és kérjük, hogy így ebbe tisztítsd meg a mi életünket, és add, hogy nap mint nap bele tudjunk menni ebbe a dicsőségbe, ebbe az örömbe, amit a jelenések könyvében ma, mai napon is megmutattál nekünk. Hozd el tehát személyes életünkben is a te szabadításodat, mert te vagy egyedül szabadító, te vagy a megmentő, megtartó, és te őrzöd a mi életünket. Jézus nevében kérjük a betegeinket is, te gyógyítsd meg, így azokkal, akik munkahelyet keresnek, látod, hogy kinek-kinek megvan a maga terhe, és te légy az egyedül levőkkel, te légy a betegségekben levőkkel, az útkeresőkkel, a bizonytalanokkal, mindazok, akik keresik a megoldást. Te add a te jó lelkedből a tanácsot, az útmutatást, a bátorítást mindnyájunk számára. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.